A kapcsolatokról szólva, együttlétekről szólva, megpróbáljuk ezt a kis előadást, vagy együttlétet is ennek megfelelően alakítani. Tehát az első részben én mondok valamit ezekről a dolgokról, akkor is közbe lehet persze már szólni. És utána lenne egy második része az együttlétünknek, amikor önöknek lehetne mondani, kérdezni, megnyilvánulni. Hogy ez sikerül-e majd, azt majd meglátjuk. Azzal bíztattak engem a szervezők, hogy a csúszást nem nekem kell behoznom, tehát akkor amennyire később kezdtünk, mondjuk 12 perccel, szabad annyival később befejezni. Család, kapcsolatok, mit hozunk magunkkal a gyerekkorunkból? Az első fő kérdés az, a filmbejátszásra is utalnék, hogy mit akarunk a gyerekektől, mit akarunk a gyerekeinktől. Legyél olyan, amilyennek én szeretnélek látni, én tudom, hogy neked milyenné kell válnod, vagy azt mondjuk, hogy legyél azzá, aki vagy. Magaddal hozod belső természetet szerint. Mert ugye mit hoz a gyerek a gyerekkorból? Természetesen hozza a géneit mind a két szülői oldalról, és mondjuk a spirituális felfogás szerint hozza az individualitását, transzcendens ínyét, egyéni lelkét, sokféleképpen fogalmazhatjuk, amely itt alászállt és megtestesült. De hogyha ez nem tetszik nekünk, és materialisták vagyunk, akkor mondhatjuk azt, hozza a maga egyedi desoxiribonukleinsav szerkezetét, és nem csak az új lenyomatai különböznek valahány embernek, aki él a Földön, a rendőrség legnagyobb örömére, hanem ezek a belső szerkezeti elemek is, hiszen ezért különbözőek az új lenyomatok is. Tehát materiális, vagy materialista szempontból nézve is egy egyén, egy egyed, egy egyetlen, egy egyszerű, most nem számolok a reinkarnációval, de a maga egyediségében egy egyszerű, aki nagyon különböző lehet például a testvérétől, adott esetben még az ikertestvérétől is, nagyon más lehet, mint akár az apja, akár az anyja. És egy alapvető kérdés, hogy a szülők el tudják-e fogadni, sőt, tudnak-e örülni neki, tudják-e szemlélni egyedi kibontakozását egy bizonyos örömmel, ahogy az világ jelenségei, ha elég jó állapotban vagyunk, örömöt keltenek bennünk. Természetesen, ha szorongva azt akarjuk, hogy ilyennek és ilyennek kell lenned, ilyen ma a társadalom, ezt kívánja meg, ilyenné akarlak téged is megfaragni. Teljesítményelvű világban élünk. Top menedzser képzés már az óvodában is, stb. Stb. Akkor konfliktusok lesznek. Természetesen tudjuk, vagy a szakemberek tudják, hogy a top menedzserek nem azokból lesznek, akiket már az óvodában top menedzserré képeztek, hanem azokból, akik élhettek teljes értékű kisgyerekkort, teljes értékű kisiskolás és kamaszkort, tehát akik lehettek gyerekek. Itt még egy szó van, Karácsony Sándor a két világháború között működött különös és szerintem nagyszerű pedagógus, pszichológus, a Debreceni Egyetem professzora, aki többek között már akkor azt mondta, amit aztán a tudomány is bizonyított, hogy meg kell élni ezeket a korszakokat autonóm módon. Ő arra hívja fel a figyelmet, hogy ebben a kapcsolati rendszerben egyedül a felnőtt, egyedül a szülő az, aki viszonyulásra kötelezett. A gyereknek nem kell viszonyulnia a szülőhöz és a szülői elváráshoz. A gyerek autonóm lény, szuverén lény, aki kibontakoztatja önmagát. És itt van egy fontos probléma, amihez most gyorsan idézek egy modern és egy középkori szerzőt. A modern szerző az Feynman professzor, aki a gráfok és egyéb dolgokban tehát fizikus, aki e téren tett kutatásai alapján kapta meg a Nobel-díjat, de talán még sokkal híresebb volt, mint egyetemi tanár, aki elbűvölte a hallgatóságát, vicceit két külön kötetben gyűjtötték össze. Feynman professzor azt mondta, hogy tanítani haszontalan, kivéve, hogyha fölösleges. Mi van? Miről van szó? Ehhez ide idézzük egy pillanatra Aquinói Tamást, katolikusok számára Aquinói Szent Tamást, de én protestáns lévén Aquinói Tamásnak nevezem őt, aki azt mondta, hogy mindenkit csak arra lehet megtanítani, amit úgy is tud, de arra viszont meg kell tanítani. Mit jelent ez? Természetesen ez egy plátoni szemléletmód. Hozzuk magunkkal az ideák világából, a transzcendenciából, az istenek világából azt, amivé majd lehetünk, és amit itt ki kell bontakoztatnunk a földi világban, ahogy a makban benne van az egész tölgyfa, de ahhoz, hogy kibontakozzon a tölgyfa a magból, kell talaj, eső, napfény, környezeti hatások. És hogy ugyanez a helyzet a gyerekekkel is, a megszületett individualitással, hoz magával valamit, tud mindent, amit élete során megtudhat csíra állapotban. Ahhoz azonban, hogy ezt kibontakoztassa, ahhoz arra van szükség, hogy a megfelelő környezetbe kerüljön. Az ezeknek, a csíráknak megfelelő környezetbe. Ennélkül nem fog kibontakozni. Az intelligencia kutatók, az értelmi intelligencia kutatói azt mondják, hogy senkit nem lehet a vele születetten beprogramozott szintnél magasabbra fejleszteni. Egy adott szint az velünk születik. Hogy azonban elérje mindenki a vele született adott szintjét, vagy nem éri el, ez már a környezetem múlik. Zárójel, ez nem így van az érzelmi intelligencia esetében, amiről mindjárt beszélni fogok, amelyik korlátlanul fejleszthető. De most visszatérek még ide egy pillanatra. Számon tartjuk például az úgynevezett pseudodebilitást. Álhülyeség, álgyenge elméjűség. Tulajdonképpen ott van a gyerekben, amitől ő normális lenne, de nem kapta meg a megfelelő hatásokat, és mire ezt valahol felfedezzük, 6, 7, 9, 11 éves korban már késő. Tehát mert a kisgyerekkor, és ebben minden kutatónak úgy tűnik egybehangzóan igaza van, minél kisebb gyerekkorról van szó, annál fontosabb az egész későbbi életpálya alakulása szempontjából. Itt van tehát a család kitüntetett jelentősége abban, hogy későbbi életünk és kapcsolataink hogy fognak alakulni. Még egy dolgot szeretnék ideidézni, a 90-es évek elején zárult kutatásokat, amik arra kérdeznek rá, nagyon tömören igyekszem mondani, hogy min múlik boldogulásunk, beválásunk a későbbiekben. Például csak egy ilyen mellékeredmény, az iskolai tananyag elsajátítása eminensek esetében is maximálisan 18%-ban befolyásolja a későbbi beválást. Igen, 18. Ezért nem korrelál az iskolai eredmény az életben való beválással. De mi lehet ez a 82? Most megint kicsit tömörítek.
ezt az EQ, az emocionális kvóciens, az érzelmi intelligencia dönti el, amely egész kapcsolati rendszerünkért felelős. Hogy mi áll az érzelmi intelligencia kifejlődésének hátterében? Egyrészt ott van az érzelmi biztonság, amit a család ad meg. Tehát a család az elsődleges, az ezen belül is tulajdonképpen, bár ezt sokszor vitatják, mégis az anya, aki a saját testében hordozza a magzatot, és hat a magzatra. A mai vizsgálatok szerint úgy tudjuk, hogy egyenesen kommunikálni is lehet a magzattal. Felé fordulhat az anyai figyelem, és akkor a magzat ezt érzékeli, és ennek jelét is adja. Nem is beszél arról, hogy a testvérek is bekiabálhatnak a mama pocakjába, és megszólíthatják a kis testvért. Tehát igenis, ezt mondják a mai kutatások, a magzat már érzékeny a felé irányított kommunikációra. Örül-e az anya a gyereknek? Tud-e örülni neki nehéz körülmények ellenére? Hogyan várja, hogyan fogadja? Ennek jelentősége van. És aztán hogyan fogadja az újszülötted? Az újszülötted, aki megjelenése első pillanatától, ezek is viszonylag friss vizsgálatok, szocializál. Nem csak ő szocializálódik az anya által, ő is szocializálja környezetét. Odaomlásával, elfeszülésével, felsírásával, és ezer más sírásának különböző minőségeivel, és ezer másféle módon, vajon van-e fülünk ennek a meghallására, hogy a magzat mit akar tőlünk, vagy érzékelésére. És akkor, amikor őt így fogadtuk és elfogadtuk, most hirtelen eszembe jutott Neil, a Summerhill zseniális alapítója, aki azt mondja, hogy ő még 40 éves praxis, a most már 80 éve, több mint 80 éve áll fenn a Summerhill, 40 éves praxis alatt nem látott reménytelen gyereket. Olyan gyereket, akit ne lehetett volna kihozni látszólag aszociális, antiszociális állapotából, vagy 3 hónap, vagy 3 év alatt, ha elfogadták náluk Summerhillben. Az elfogadás a kulcs szó. Elfogadni olyannak, amilyen. És most visszatérek ide, vajon az anya és a családi környezet el tudja-e fogadni a gyereket, el tudja-e fogadni olyannak, amilyen, megadva ezzel az érzelmi biztonságot. Ez adja az érzelmi intelligencia alapját, zárójel. A 60-as évek óta úgy tudjuk, hogy az értelmi intelligencia kibontakozása is ebbe az érzelmi biztonságba mélyezti a gyökereit. Egyben a legnagyobb trauma, ami a gyereket érheti, ennek az eltűnése, összeomlása, megvonása. A Waldorf pedagógia alapítója Rudolf Steiner úgy fogalmaz, hogy a kisgyereknek elemi szükséglete arról való meggyőződés, hogy a világ jó. Ha erről nem tud meggyőződni, súlyos traumát él át. Szondi Lipót, aki Zürichben lett világhírű, azt mondja, hogy a legnagyobb trauma, ami a kisgyereket érheti, az ősbizalom megrendülése. Tehát van egy ősbizalom, a világ jó, és ennek a megrendülése a legnagyobb trauma, a legnagyobb sérelem, ami a kisgyereket érheti. Hogyha ez megvolt, az érzelmi intelligencia tovább bontakozik. Miben? A szabad játékban, nem az fejlesztő játékban, nem az irányított játékban, a szabad játéktevékenységben, a mesehallgatásban, az együtt éneklésben, a csiklandozásban, dögönyözésben. és mindabban a testi és lelki kapcsolatformában, amely spontán, ez nagyon fontos, és intím. Tehát nem, hogy elhatározom magamat, most egy kicsit dögönyözöm a gyereket, mert olvastam, hogy kell. És netán el is hittem egy verset. Ezek nem működnek. Itt ugye megint van egy bűv szó, ez pedig a kongruencia. Ez azt jelenti, hogy azonos vagyok önmagammal. Azt nyilvánítom meg ki mozgásban, szavakban és egyebekben, ami bennem él érzelmekben és képzetáramlásban. Ha nem ezt teszem, súlyos zavart okozok. Miért? Azért, mert a gyereket egyáltalán nem érdekli, hogy én mit mondok, annak racionális tartalma. Valóban az falra hányt borsó. Ezért nincs nevelés abban az értelemben, hogy legyél jó, ne hazudj, könnyebb utolérni a hazug ember, mint a sánt, a kutyát. Ez mind nem használ. Mi nevel? Az együttélés a gyerekkel. Mert a gyereknek antennái vannak, amivel nem csak, mint a kutatók kimutatták először Hollandiában, ráhangolódik az óvónéni vérnyomás és pulzusszám ingadozására, és ezt követi, amiről se az óvónéni nem tud, se ő, hanem ráhangolódik a vele együtt élő és neki fontos emberek érzelmi állapotaira és képzetáramlására. Ha mást mond, például az anya presztízs és egzisztenciális okból fenntartja a házasságot, de utálja a férjét. A gyerek reggelinél szemtelen az apával. Az anya boldog. Végre valaki megmondja ennek a hülyének, hogy mi a helyzet. De ugyanakkor természetesen megrója a gyereket, hogy beszélsz apáddal, kisfia, menj a szobádba, vagy bármi mi más. Ezt nevezi a pszichiátria double bind állapotnak, kettős kötésnek. A gyerek természetesen átéli az anya érzelmi elégedettségét, amelyet az anya esetleg még majd a nap későbbi szakaszában ki is nyilvánít, egy kis cukorral, vagy valamilyen más adománnyal, és ugyanakkor hallja ezt a fajta utasítást és állapotot. Tehát nem kongruens egyértelműség, és bármilyen szomorú, nem elvek szerint nevelünk, illetve az jósolhatóan sikertelen, hanem belső állapotaink, önmagunkkal való azonosságunk szerint együtt élünk a gyerekkel, és ez az együttélés az, ami rá napfény hatású, eső hatású, kibontakoztató hatású. Aki kisgyerek korában megtanult személyes érzelmeket kapni, elfogadni és adni, az kamaszkorba lépve ez az érzelmi igényesség fogja megvédeni a sodródástól. Szeretne sodródni, végre itt van Feri, mondja a kislány, akire mindig vártam, hogy majd megszólít ezen a bulin, és ide jön hozzám Feri, és szia Anita, örülök, hogy látlak. Szia, mondom, lepötsz körülleg, miért vagyok ilyen hülye, Úristen? Azért, mert a személyes kapcsolatra, a személyes érzelemre vonatkozó érzelmi igényességem egy burkot képez körülöttem, és véd most a kamaszkorban is, amikor a normális szülőnek el kell engednie a gyereket. Itt egy újabb kapcsolati nehézségre és problémára utalok. Kisgyerekkorban szorosan kell tartani, ölelni lelki és testi értelemben. Ha ez nincs meg, nagy trauma, akkor a kamaszkorba lépve hatalmas érzelmi éhséggel, esetleg váltogatott, gyorsan váltogatott, mert mindig csalódást okozó szexuális partnerekkel próbálom kielégíteni ezt az érzelmi éhségemet, és ez reménytelen, tehát rossz helyzetben van az, aki érzelmileg kielégítetlenül lép a kamaszkorba. Viszont van a másik gyerek, akinek megvolt ez a szorosan tartás, de a szülő most sem tudja elengedni. Hiába érte el a kamaszkort. Itt jönnek vagy a konfliktusok súlyos formában, mert a gyereknek meg kell szabadulnia, második születés, ki kell rúgnia magát a családi anyaméhből, vagy, mint a modern amerikai kutatások mutatják, viszonylag könnyed kamaszkor jön, mert a szülő elengedte a gyereket. Akkor is szemtelen lesz a gyerek, akkor is lusta lesz a gyerek, akkor is sündisz, fiziológiás lustaságban szenved ugyanis a kamasz, akkor is sündisznózni fog, minden lehetséges tüskéjét kifelé mereszti, de semmi baj, nagyobb balhé, vagy nem tudom, hogy mondjam, nem lesz. Most azokban a családokban viszont azt mondják, észre se vettük, hogy kamaszkor volt. Ugyanaz az aranyos, kedves gyerek. Pillanatra nem történt semmi probléma. Ott a szakember, lehet, hogy a szakember eleve hülye, különleg hülyébb abban, amiben szakember, de ott aggódni kezd. Mert ott az a probléma látszik lenni, hogy nem történt meg a leválás, és akkor a kortárs kapcsolatok megkötése a továbbiakban problematikussá lehet. Tehát szorosan tartani, elengedni, újra idézem Rudolf Steiner személyes elfogultságomnál fogva, aki azt mondja, és így is mutatja, nem csak a hely szelleme indít erre, hogy három gesztust kell a gyerekkel szemben gyakorolnunk. Tisztelettel fogadni a transzcendenciából érkező, az isteni világból érkező individualitást, szeretetben nevelni, de a szeretet nem egy lila, ilyen gőzös valami, hanem a szeretet steineri szóhasználatban megismerő erő, feladom magamat egy pillanatra, mert normális állapot az én vagyok a világ közepe, és mindent magamhoz viszonyítok, feladom, decentrálok, hogy Mérei Ferenc egyik kedvenc szavával éljek, és a másik emberből, a gyerekemből nézve veszem szemügyre önmagamat és a világot, beleélem magam, viszonyulok, empátiám van. Tehát ez a szeretet, a megismerő szeretetről van szó. Az Ótestamentum nem véletlenül használja a nemi együttlét megjelölésére az és ismeri Ábrahám az ő feleségét, Sárát, és szüle neki fiat. Az ismerés, ez az egyéválás, belülről szemügyre védel, stb. Tehát a szeretetnek van egy ilyen aspektusa, és a harmadik gesztus szabadságban elengedni. Ez következik be a kamaszkorban. Tehát már is látjuk, hogy a kapcsolat nem egyszerű dolog, mert változnia is kell, nem csak jónak kell lennie, de képesnek kell lennie az eltérő viszonyulásokra, a változásokra is. És azt még hozzátenném, hogy ez a bizonyos érzelmi intelligencia, mely kapcsolataink alapját adja jelenlegi tudásunk szerint, ez az iskolában, a művészetekben tud kifejlődni és bontakozni. Nem abban a művészetben, hogy felej kisfiam Beethoven életéből, vagy egész szépen énekelsz Ágikám így az osztállyal együtt, de most állj csak fel. Na, így látod már csak három alá. Ez nem művészet oktatás természetesen, itt Márai jut eszünkbe, aki azt mondja, hogy a nyárspolgár azt hiszi, hogy a művészet művelődési anyag. A többé-kevésbé normális ember tudja, hogy élmény, amely felveri az életörömet. Van-e élményt adó művészeti nevelés iskoláinkban, vagy egyre jobban kiszorul? Howard Gardner szerint mit képzelnek a kormányok, amikor megtömik verbális tudnivalóval az iskolát, amelynek 75%-át az eminens is garantáltan elfelejti? Ehelyett művészetekre volna szükség és élményekre. Ez nem új dolog, és hivatkozhatnánk Kodályra is, de mondhatnánk azt, hogy 400 évvel ezelőtt a nagyon szigorú, kálvinista, piarista, jezsuita, ciszter egyéb iskolák hihetetlenül sok időt töltöttek iskoladrámák írásával, színpadra állításával, előadásával, és még iskolai zenekaruk, énekaruk, poétikai és retorikai önképzőkörük is volt. Mindezt arra mondom el, hogy a kapcsolatok a kimunkálásában egy művészeti nevelés a mai tudásunk szerint elengedhetetlen. És visszatérek még egy pillanatra a családhoz. Tehát a család adja meg azt az érzelmi hátteret, amiből a gyerek kibontakozik, és a családnak nem szabad például egy rosszul követelő iskola cinkosává válnia, két malomkő között őrölni a gyereket, a gyerek cinkosa kell, hogy maradjon. A gyereknek tudnia kell, hogy engem az én szüleim és a családom akkor is megvédenek a külvilággal szemben, ha egyébként nem értenek egyet azzal, amit és ahogy csináltam, szóval külön lerendezzük. De ez egy abszolút védelem és egy abszolút biztonság. Ez a legtöbb, amit a család megadhat, és most egyszerűen csak lelövöm magam, hogy legyen időnk a továbbiakra, persze nem fejeződött be, amit mondani akartam, és most önök következnek, és itt három bíztatást kell ilyenkor mindig alkalmazni. Egy, rossz kérdés nincs, csak hülye válaszok, ezt az előadó adja. Kettő, az elrugaszkodott pszichológus szerint, ami itt és most önöknek eszükbe jut, az témánkhoz tartozik. Akkor is, ha nem tudjuk, hogy hogyan. Tehát bármit lehet mondani vagy kérdezni. A harmadik az egy alternatív tilalom, egymással beszélgetni tilos, mert akkor egymásnak zúgatják le a legérdekesebb felháborodásukat, ötletüket és egyebet. És végül jön a negyedik, amely egy komoly fenyegetés, ez pedig az, hogy a pszichológusok akármeddig tudnak hallgatni, én itt most az időm végéig, ami talán negyed után 5 perccel van, hallgatni fogok, ha önök nem szólalnak meg, de már is van jelentkező, ez nagyszerű, de mert egyébként mondtam volna, hogy az is egy jelentős élmény, amikor ennyi ember együtt hallgat, és biztos annak is nagy hozama lehetne, de akkor átadom a szót. Azt hiszem visznek oda egy mikrofont.
Köszönöm, Láng Péter vagyok. 7 gyerek nevelési tapasztalatával rendelkezem.
Bocsánat, de talán nem működik jól, mert nem hallom jól.
Ja, értem. Láng Péter vagyok, és 7 gyerek nevelési tapasztalatával rendelkezem. Különböző korúak, 42 évtől 8 évig bezárólag.
Ezek... Kérem, hogy mégis kiabáljon egy kicsit jobban, mert valami
jó.
Vagy a mikrofon...
Akkor rosszul tartom valószínűleg a mikrofont. Tehát 7 gyerek nevelési tapasztalatával rendelkezem. Ön nagyon kiemelte azt az anyaszerepét a családban, a gyereknevelésben. Nem véletlenül én is maximálisan egyetértek önnel. Azt szeretném kérni öntől, hogy mint jól tudom 4 gyermekes apa, mondjon arról valamit, hogy milyen az apa-fiú kapcsolat, illetve az apa-gyerek közötti kapcsolat, és mik ebben a fontos elemek. Azon kívül az... egy pillanat. Azon kívül az iskola szerepét tudjuk a mai iskoláról, és a mai iskola hatékonyságáról szerepélve a gyereknevelésben, azt hiszem, hogy mindannyian rendelkezünk tapasztalatokkal. Azért jó lenne, ha ön, aki tudomásom szerint nem csak a Waldorf, hanem az egyéb iskola típusokban is járatos és oktatási módszerekben többet beszélne, illetve összehasonlításokat tenne a ezeknek a különböző oktatási módszereknek a hatékonyságáról. Köszönöm szépen.
Hát a második kérdés az egy újabb előadás minimum lenne, de azért próbálok valamit mondani. Hát ami az apát és az apai szerepet illeti, a gyerekek felől nézve egy pillanatra, szóval a gyerek világképe az ugye olyan, mint ahogy a régi címereken látjuk, hogy egyik oldalon a hold, másik oldalon a nap, és középen a csillagok. Tehát ugyanígy egy teljes gyermeki világképben, igen, ott van egy anya, egy apa és a testvérek. Ez ma nem mindig és nem egészen így van. Tudjuk azt, hogy egy trend a fejlett világban, hogy egyszülős családok jönnek létre eleve, vagy nagyon könnyen egyszülőssé válnak. Ez egy külön kérdés, és akkor nem kell elkeseredni, ha valaki egyszülős, mert egyszülősnek lenni még mindig ezerszer jobb, mint egy házassági pokolban élni, még a gyerek számára is. De most visszatérek oda, hogy a gyerek azért eleve olyan, hogy igényel apát és anyát. Még egy zárójel, hogy mindnyája, nem csak pszichológiai értelemben, mind a két nemet hordozzuk magunkban. Pszichológiai értelemben nagyon egyértelmű vizsgálatok utalnak erre. Érdekes módon a kreatív emberekben nyilvánvalóbb, tehát a kreatív nők férfiasabbak, a kreatív férfiak sok nőies vonást mutatnak nyíltan is, másoknál ez jobban el van nyomva. Szóval mind a két nem jelen van bennünk, de még testi értelemben is. Most nem akarok egész részletesen kitérni, csak mondom, hogy igen, tulajdonképpen két neműek vagyunk, tehát az egyszülős család is tud kétféle hatást is produkálni, pláne akkor, ha ezt nem elszántan és alapelvszerűen teszi, mert akkor már az imént mondottak jegyében kevésbé hatásos. De eleve igen, nem véletlen, hogy ez a két principium megjelenik egy családban, és erről sok mindent szoktak mondani. Ugye az anya az érzelemtelibb, a megértőbb, a befelé fordulóbb, az otthont biztosító, az apa a külvilággal kontaktust tartó, a törvényt betartató, a felettes ént kibontakoztató, az erkölcsi parancsokat közvetítő. Ebben sok igazság van, de természetesen egy normális élő családban ez mégsem így vagy működik, habár ezek az elemek is jelen vannak. Személyes tapasztalatom szerint például a mi családunkban én úgy gondolom, hogy minden érdem a feleségemé. Abban, hogy ő volt az, aki igazán és oldottan és nyugodtan minden nap ott volt a gyerekeknek arra, hogy beszéljenek vele. Én jöttem, mentem, későn jöttem, szobámba zárkóztam, még megírtam, és egyebek. De természetesen azért kapcsolatom feleségemnek köszönhetően a gyerekekkel is elég jó, mint máig, és ez a család, bár a gyerekek már nagyok, máig egy elég egységes és összetartó család, de hogy úgy gondolom, én kihagyhatatlannak látom az asszonyok, a nők, az anyák szerepét ebben. És az apák, én úgy gondolom, saját magammal együtt, mindig sokkal jobban hajlanak egy csomó olyan dologra, ami kevésbé jó a gyereknek, mint amit az anyák gondolnának. Mondjuk egy példa. A 15 éves lány azt mondja, hogy apa, nagy buli lesz, és mindenki ott maradhat 12-ig, én is szeretnék ott maradni. Mire az apa? Megmondtam, kislányom, amíg az én kenyeremet eszed, 10 órára itthon kell. De apa, ez kivételes. Megmondtam, kislányom, amíg az én kenyeremet, stb. Na most az anya, jó, mindenki elmegy, általában hazajössz, stb. Szólj ide telefonon, érted megyek, vegyél taxit, ha erre van mód, eléd megyek a busz megállva, stb. Ezer ötlet jut az anya eszébe, és az anya érti, hogy egy rugalmasságról van szó. Ez az elfszerű nevelés, amelyre mi apák hajlunk, ez pokol a kapcsolatok szempontjából is. Ezt az anyák tudják. Természetesen amerikai vizsgálat sokkal könnyebb azt mondani, nálunk ez így van, passz, és nagyon szigorú minden, vagy azt mondjuk, nálunk ez így van, mindenki azt csinál, amit akar. Ez két könnyű véglet, ehhez nem kell erőfeszítés. Mind a két végponton kapaszkodjanak meg, azonos számban kerülnek ki az aszociális és antiszociális gyerekek. Nem úgy van, hogy ahol minden szabad, ott aztán el van dobva a gyeplő, onnan jönnek a bűnözők. Szó sincs róla. Ugyanolyan arányban jönnek a szigorú, elfszerűen nevelő családokból. Középről nem jönnek, ahol ezt a rendkívül fáradtságos dolgot, amit Ransburg tanár úr egy időben vívó küzdelem, két lépés előre, egy lépés hátra, két lépés hátra, egy lépés előre, folytonos alkupozíció, nagyon fárasztó. Általában 10-re haza kell jönni. Most hadd jöjjön 10-re. Külön bele kell gondolni. Igen, igaza van. Most újabb döntést hozok. Helyes, most jöjjön 12-kor. Erre az anyák hajlamosak inkább, és hogy ennek nagyon nagy következménye van. Tehát zárójel, a náci párt vezető tagjai és a terroristák jelentős része rendkívül szigorúan nevelő, lelkész családokból került ki. Úristen! Tehát ez egy pillanatra ezen elke, mert ugye a lelkész családokról azt képzem, olyanok, mint mi apák, elvek vannak, vagy alapelvek vannak, és nincs meg ez a spontaneitás, az intimitás, biztos a Krisna tudatú lelkészekre ez nem vonatkozik, vagy a jelenlevőkre általában, de zárójel még itt azt mondom, katolikus folyóiratban, a Mérlegben, amikor az még nem jött ide be, csak Bécsbe jelent meg magyarul is, nagy katolikus szociológusoktól származó felmérés volt Münchenből és környékéről, hogy arról volt szó, hogy rendkívül korán házasodnak a nagyon vallásos családból érkező gyerekek. Azt hitték azért, mert ugye nem szabad különben lefeküdni, tehát akkor gyorsan megházasodnak, hogy lehet. Nem. Az derült ki, hogy nem ez a fő ok. Az derült ki, hogy ezekben a nagyon vallásos családokban rendkívül elfszerű a nevelés, és rendkívül kevés az érzelmi intimitás és spontaneitás. És az érzelmi szükséglet hajtja ilyen korai házasságokba ezeket a gyerekeket. Jó, ez mind csak egy kis kitérő volt. A dolog lényege az, hogy természetesen jó, ha van apa, és ha nincs apa, jó, ha van nagypapa, és vagy van nagybácsi, vagy férfi barát, aki persze nem gondolja magát apának. Tehát mindenképpen a férfi minta, ha tetszik, a még oly korlátolt, ezt magamra mondom, férfi minta jelenléte a családban, jó, biztonságot ad, fontos. Jó, most még egy csomó dolog eszembe jutott, amit már nem mondok. Most két szót az iskoláról. Igen, hát nehéz a helyzet a kontinentális iskolával, míg az északi és nyugati iskolák például arra kíváncsiak, hogy mit tud egy gyerek, te tudsz gyönyörűen fütyülni, te remekül faragsz, te jól énekelsz, te zseniális matematikus vagy. Ez mind jó. És ez a lényeg. Nem, a többi majd ahogy megy, úgy megy. A magyar iskola, a kontinentális iskola arra kíváncsi, mit nem tud a gyerek. Nyomoz utána. ezzel rendkívüli károkat okoz a saját személyiség kompetencia érzésében. Jól faragsz, jól fütyülsz, jól énekelsz, jól táncolsz, irodalomból jó vagy. Kit érdekel? Kisfiam, értsd meg, te hülye vagy matematikából. Ez a lényeg. Itt zárójelbe teszem, nagyon kevés az olyan iskola Magyarországon, ahol az azonos gyerekcsoportot nevelő nevelők alkotnak egy munkaközösséget. Tehát mindnyájan ugyanazokat a gyerekeket ismerik, ilyen például az AKG Óbudán. Ezek a pedagógiai munkaközösség. A normál magyar iskolában magyar tanárok, történelemtanárok, matematika tanárok munkaközössége, ahol garantálva van, hogy nem jön össze két olyan pedagógus, aki ugyanazt a gyereket tanítaná. Miért? Mert kit érdekel a gyerek? A tantárgya fontos, a tananyaga fontos. Minden diktatúra iskolája ilyen. Ezt tegyük hozzá. A gyerekközpontú iskola a demokráciákban jön létre. Az imént idéztem már Karácsony Sándort, még egyszer ide idézem. Hogy az iskola milyen abnormális hely, az abból is látszik, hogy azt kérdez, aki tudja, és annak kell válaszolni, aki nem tudja. De ez egy nagyon lényeges, bevilágító erejű dolog. Tehát, és most nem is beszélek az osztályzásról. Jegyre felelni óriási szorongást kelt mindenkiben, de az introvertáltakban ötször akkorát. Nem, hogy azt nem tudja produkálni, amit tud, annak a tizedét sem. A szorongás visszafogja a teljesítményt. Le lehet mérni, hogy mennyire. Na már most a magyar iskola, vagy a kontinentális iskola egyik paradoxona úgy akar teljesítményt, hogy közben visszafogja. Az osztályzás objektív. Szó nincs róla. A németek, akik mindenről írnak monográfiát, hatalmas monográfiában írták le, hogy mennyire szubjektív az osztályzás. Azért, mert jegyben nyilvánul meg, abszolút nem objektív. Például hármasról négyesre javítani majdnem lehetetlen. Mindig ötösnek megmaradni, alig kíván erőfeszítést. Zsuzsikám, jó, már ne is mondd tovább, mint mindig, most is, mehetsz a helyedre, csillagos ötös. Na, Lacikám, egész szépen felkészültél. Csak még egy kicsit próbáld jobban összeszedni magad, és akkor az már majd szinte négyes lesz. Most még csak három alá, stb. Stb. Tehát ezek tragikus dolgok, mert jól mulatunk rajta, de ezek ott vannak a mai iskolában. Nem beszélve arról, az elképesztő gyakorlatról, hogy a gyereket nem saját teljesítményéhez viszonyítjuk, ami a differenciálás alapja, hanem az abszolút a tantárgy egészhez viszonyítjuk a teljesítményt. Nonsense. Ilyen nincs. Jó, ezt még hosszan tudnám ragozni, de megint csak itt megszakítom magam. Szóval ezt a két választ tudtam nagyjából erre adni. Parancsoljon! Részben, nagy részt értettem, amit mondott, csak a foglalkozás. Igen. Megint csak annyira hallom, amennyire maga mondja. Elég jó, igen.
Tanítok, és én is próbálok segíteni másoknak.
Igen.
Azt szeretném kérdezni, hogy olyan esetekben, amikor a gyermeknek sérül akár a családi háttere, akár például az én kisebbi gyerekem is egy ilyen menedzser szemléletű óvodából most váltott át egy mondhatni gyerekbarát helyre, és körülbelül három hónapba telt neki, mire el tudott lazulni. Most végre kijött belőle, jaj, ez egy sokkal jobb óvoda, mint a másik. Szóval, hogy amikor ilyen kiskorban levő sérülések vannak, akár önbizalom, akár az, hogy elvált család, stb. És utána adódik egy korrigálási lehetőség, mondjuk egy ilyen új óvoda, vagy egy a családon belül mégis a szülő megváltozik, és mégis nyújtja a gyereknek későbbi korába azt a fajta szeretetet, amit előtte nem sikerült. Akkor mennyi esély van arra, hogy azok a blokkok, amik abban a fiatalabb korban gyűltek föl, azok hát megoldódnak, és mondjuk egy stabilabb, kiegyensúlyozottabb jövőképe lesz az illetőnek. Köszönöm szépen!
Igen, hát természetesen mindnyájan sérülünk, hol ott, hol itt, hol ott. A gyerekek nagyon sok mindent kibírnak, még minket is, ami egy nagy szó tulajdonképpen, legyen ez a felnőtt szülő vagy pedagógus, és nagy lelkűek a gyerekek, tehát hogyha túl tudják tenni magukat dolgokon, de tegyük fel, tényleg sérülés éri a gyereket, igen, van remény a kinövésre, van egy rejtélyes erő, sokan én erőnek nevezik, sokan ezt száfolják. Ez az én erő csodákra képes. Nem egyszer persze túl kompenzál, ezért ebben a nagy erőfeszítésben neurotizálódik. József Attilának nehéz gyerekkora volt, de nagy én erővel rendkívüli, szóval túl, tehát teljesítménybe dolgozta fel, sublimálta, ha tetszik, ezeket a traumákat. Jó, aztán ott mondhatjuk, de végül összeomlott, talán épp ezért, ki tudja, ezek felfedhetetlen dolgok, gondolom én. Bár sok fontos, érdekes elemzést olvastunk erről. Visszatérve az alapkérdésre, jogunk van reménykedni. Igenis, ha a gyereket kimentjük rossz helyzetekből. Ha a gyerek rossz helyzetbe kerül, de igyekszünk ott mellette állni erősen, válás, stb. Akkor a gyerek túl tudja ezen magát tenni. Akkor, ha nincs tabu vátéve valami, hogy is mondjam ezt. Tehát elmegy a férjem, az én legjobb barátnőmmel. És akkor én éjszakánként sírok, és nagyon vigyázok, hogy amíg a gyerekemmel együtt vagyok, nehogy sírjak. Tanács, ne vigyázzon, sírjon. Megmondhatom a kislányomnak, hogy a Magdi nénivel ment el a férjem. Igen! Meg lehet, a férjem azt mondta, semmi esetre nem mondjam meg, várjunk még, amíg a gyerek nő, és majd jobban megérti. Nem. Azonnal meg lehet mondani. Nem azt mondom, hogy a gyerekre öntöm, válásom összes részleteit. Erről nincs szó. Tehát tapintatos vagyok, de abszolút igazat mondok. Apa Magdi nénivel ment el, vele költözött most össze, vele fog ezentúl lakni. Nekem ez nagyon rossz, biztos neked is rossz, de apa azért szeret téged, és hazajön, reméljük így van, és nem csak a tartásdíj miatt ragaszkodik a láthatáshoz, stb. Ezek már további bonyodalmak. Tehát, ha ezt fent tudom tartani, és őszinte tudok lenni ebben a kérdésben is ugyanúgy, mint a halál és egyéb kérdésekben, akkor a dolog kevésbé sért, kevésbé bánt. Ahogy ezt mondani szokták, egy váratlan halál esetben az egyik testvér megállás nélkül zokog, már rettegek, hogy mi lesz vele napokon át, a másik testvérrel, mintha mi sem történt volna. Kiért kell aggódni? Ez utóbbiért. Teljesen mélyre le van folytva, sokkal később fog valamilyen formában ez kibukkanni. Aki megállás nélkül zokog, rendben van, kisírja magából. Tehát ezeket a szempontokat kell ilyenkor mérlegelni, szerintem, és igenis van remény arra, hogy csökkenthetem a trauma erejét, hogy a gyerek ezen túlteszi magát, felhasználja, feldolgozza, és így tovább. Igen. És ha például folyton ilyeneket játszik, az nem, hogy baj lenne, Úristen, miket játszik a gyerek, az nagyszerű, mert ott történik meg a feldolgozás. 3 perc van, utolsó kérdés, parancsoljon.
Tiszteletem, Galántai Fekete Gyula vagyok, és nekem egy olyan kérdésem lenne. Itt elhangzott, hogy alternatív óvoda-iskola választás. Mi a helyzet az olyan helyeken, ahol egyetlen iskola van, vagy egyetlen óvoda, egy adott pedagógusi karral, nincs alternatíva és választási lehetőség? Tehát olyan esetben van-e olyan jellegű módszer, készség, bármi, amit a szülők valahol elsajátíthatnak, hogy kompenzálják mindazokat a dolgokat, amiket az iskolában, óvodában nem kap meg a gyerek?
Igen, ezt a következő órában fogom részletesen elmondani. Nem, vicc nélkül többféle lehetőség van. Tehát ha érzem, hogy a gyerekemnek árt az óvoda vagy az iskola, ahova jár, nyugaton legalábbis ezt láttam, több szülő összefog, és hordják a gyereket egy kicsit odébb levő iskolába, óvodába. Egyik lehetőség, másik lehetőség. Magyarországon ma már nincs iskolába járási kötelezettség, csak tankötelezettség. Ha meg tudom oldani, hogy otthon van a gyerek, és csak vizsgázni jár be, ez is egy megoldási lehetőség. Ha mindez nem megy, akkor pedig én normális maradok. Nem hiszem el, hogy a gyerekem hülye. Az ellenőrzésbe beírt megjegyzést szó nélkül aláírom. Nem hiszem el, hogy nekem otthon kellene korrepetálnom a gyerekkel. Legfőjebb rossz tanuló lesz, nem baj. Megpróbálom megmondani a tanítónak, minket ez nem zavar, mint ahogy nem kell, hogy zavarjon, stb. Ma már katonának se kell menni, úgyhogy ezért nem kell a jegyet hajszolni. És így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ilyenekre gondolok. Én magam ne szorongjak az iskolától. Szóval természetesen az adott hely dönti el, hogy valójában mi is a teendőm, és hogy hogyan alakul ez a cinkosság a gyerek közt, és köztem az óvoda vagy az iskola, ezt kell akkor mondanom, ellenében, ez mindig egyedi. Például ne higgyük el, hogy kötelező óvodába járni, ha a család egyébként biztosít, ha nem hátrányos helyzetű a család. Hátrányos helyzet esetén meg kell követelni az 5. évtől az óvodát. De ha nem az, akkor nem. Jó. Itt most befejezem, mert az idő lejárt, és az összes többi kérdést, ha akkor is meghívást kapok, akkor a következő létkérdés konferencián fogjuk tovább bonyolítani. Köszönöm szépen!